Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnep program sorozata, amelynek egyik első előadása a 200 éve született Petőfi Sándor körüli legendákkal foglalkozott. A Szigma holnap világ a mai adásában Milbacher Róbert író irodalomtörténész előadásának szerkesztett változatát hallják.
Elképesztő tudásunk van róla, elképesztő könyvtárni anyag, elképesztő adathalmaz, elképesztő koncepciók és legendák. És ezzel a paradoxonnal szeretném kezdeni, hogy legendák máig keletkeznek Petőfi Sándorról. A legutóbbi legenda az az, hogy Széchenyi István volt az apja, ezt bizonyára mindenki hallotta. Konkrétan megjelent egy pletykalapban ez a tétel, és hogyha YouTube-ra fölmennek, beírják, előadásokat fognak tudni hallani ebben a témában. Ezek a legendák azonban nyilván mindig ütköznek tényekkel. Vannak bizonyos tények, a tudomány tényei, amelyek nem mindig tudják cáfolni, mert nincs mit cáfolni ezeken a legendákon. Bizonyos értelemben én, mint irodalomtörténész, nem is a cáfolattal foglalkozom, hanem én érdekelnek a legendák. Érdekelnek azok a hiedelmek, amelyek Petőfivel kapcsolatban mindmáig keletkeznek. Most néhánynak néznénk utána ebben az előadásban. Először is mindent tudunk róla, csak azt nem tudjuk, hogy hol született, és majd látják, hogy hol halt meg. Bár mondjuk egy biztos megszületett, meghalt, talán, viszont tudjuk, hogy nincs meg a holtteste. Egészen egyszerűen egy nyitott kezdetű és nyitott végű szerzőről van szó, akinek a kultusza, a szakralizációja ennek következtében kézenfekvő és magától értetődő a magyar közösség és közönség számára. A születési hely Nagy Homérosznak, ha jól tudom, 7 város volt az, aki harcolt azért, hogy ott szülessen. Hát Petőfinél talán 5-öt összetudunk szedni, de ebben már benne van egy csomó olyan, mint mondjuk Aszód, Kecskemét, Kiskörös, Kiskunfélegyháza, és még egy nem jut eszembe, a Szabadszállás természetesen. Ez a vita, amely szerintem megnyugtatóan lezárult egyébként a kiskörösi születéssel kapcsolatban, Kerényi Ferenc monográfiáját elővesszük, látjuk, megvannak a kereszteléssel kapcsolatos adatok. Igazából nem tét nélküli vita, ugyanis Petőfivel kapcsolatban a másik nagyon fontos probléma a származása. A származása, amely mindmáig időnként problémaként merül föl, számomra nem természetesen, sokak számára problémaként merül föl. 1939-ben Németh Lászlónak a Kisebbségben című nagy tanulmányában van egy gyönyörű metafora. Azt a metaforát használja Petőfire, hogy az ágai voltak a gyökerei. Hogy neki nem volt szüksége a talajra, a mély magyar talajra, hanem ő az égből, a transzcendensből szívta magába, és azt eljuttatta, és ezzel termékenyítette meg a talajt. Ugye érzik, hogy a probléma Németh László számára is az volt, hogy Petőfi mégiscsak egy asszimiláns, mégiscsak egy asszimilációs lánc, utolsó láncszeme tulajdonképpen, amely sokakat máig zavar, azonban én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tudáselem ahhoz, hogy megértsük azt a kultúrát, amiben élünk. Ugyanis éppen Petőfi az, aki megteremti annak a nemzeti kultúrának az alapjait, amely mindannyiunké igazából, amely nem származási, nem faji, nem etnikai alapon működik, hanem kulturális alapon működik, vállalt, identitás alapján működik. Ez a DNS-féle leszármazási ág, az apai ág nagy valószínűség szerint már sokkal korábban elkezdett asszimilálódni. Ő azt még DNS is elfogadta, azt a tételt, hogy már a nagyapa is, mármint a Petrovics nagyapa is asszimilációs útra lépett. Az anyai ág, ugye Rúz Máriának a Neszpáli születése, ami felvidéki település, az ugye valószínűsíti, hogy ez egy szlovák település volt. Értelemszerűen az anya, az valószínűleg szlovák volt, ebből következően természetesen Petőfi Sándor anyanyelve szlovák volt. Erről nagyon kevés adatunk van, Arany Jánostól van egy adat, aki egy 1849-es Petőfi levélre ráírta jegyzetként utólag, hogy az anya hibás kiejtéssel, de folyvást beszélt magyarul. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan tudott beszélni, de nyilván nem tisztán, tehát akcentusa volt magyarul. Az apáról pedig azt mondta, hogy felvidékies kiejtéssel beszélt magyarul. Ez egy nagy vitát gerjesztett még az 1960-as években is. Talán mindmáig él ez a vita, hogy az azt jelenti, hogy palóc kiejtése volt az apának, vagy pedig akcentusa volt neki is még igazából. A szülők a Petőfi mellé és az öccse mellé ugye egy magyar dajkát fogadtak, ugye Kurusz Zsuzsanna. Tudjuk a nevét, Kurusz Zsuzsannának hívták. Ez a cserebogár, sárga cserebogár, ezt énekelte Kurusz Zsuzsanna a fiúknak. Azzal a meghagyással, hogy csak magyarul beszélhet a fiúkhoz. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan az asszimilációs szándék a családban már él. A legjobb út az asszimilációs út idős öreg Petrovics szerint. De azt azért ne felejtsék el, hogy az 1820-as évek közepén, végén a legfontosabb identitás képző elem Magyarországon nem a nemzetiség volt, hanem a vallás. Ugye egy evangélikus családról beszélünk, Petőfi mindvégig nagyon rossz tanuló volt, mindvégig evangélikus iskolába járt, egy piarista évet kivéve, sőt, hát ugye Ján Kollár konfirmálja, aki a legnagyobb szláv vagy szlovák nacionalista volt Magyarországon, vagy a Koren István a Szódon a legkedvesebb tanára volt, aki szintén egy nagy műveltségű, de nyilvánvalóan a szlovák nacionalista volt, aki nagyon szeretett egyéb iránt Petőfi. Tehát azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy az iskoláztatás arról árulkodik, hogy a család egyrészt mindig a megfelelő felekezeti iskolát választotta, Sárszentlőrinctől kezdve egészen Selmecig, amíg egyáltalán az apa rajta tartotta kezét a nagyon-nagyon rossz fiún. A másik pedig az, hogy tudták tanítatni. Az a legenda, ami Petőfivel kapcsolatban a szegénységről vagy a népből való származásról szól, egészen egyszerűen nem felel meg a tényeknek, ugyanis az öreg Petrovics az egy nagyon jól menő, ma úgy mondanánk, hogy ilyen BMW-s vállalkozó volt, egészen addig, ami túl nagyra nőtt a vállalkozása, nem csak a Duna áradása miatt ment tönkre a vállalkozás, hanem körbetartozások miatt ment tönkre. Ő maga se tudta fizetni, visszafizetni az adósságait. Neki se fizették vissza az adósságokat, és összeomlott, mint egy lufi. Túl gazdag lett magyarul, túl nagy lett a vállalkozás, nem tudta kézbe tartani, becsapták, és így tovább, Ráadásul állandóan pereskednie kellett különféle kurtakocsmák föntartóival, zug vágóidak föntartóival, mészárszégek föntartóival. Nehéz helyzetben volt, de 1838-ig azt kell mondanom, hogy Petőfi bizony jó módú, középosztálybelinek számító volt én a korban, fiú volt. A tanítatása is ezt mutatja, nem mindenkit tanítattak ebben az időszakban természetesen. Na most a Petőfi családdal kapcsolatban szoktuk az idillt éppen az Egyestém otthon című vers kapcsán fölemlegetni. Hát bizony azért ez sem volt feltétlenül ilyen idillikus, ugyanis egész egyszer az apa tulajdonképpen kitagadta a fiát, tegye minden a szívére kezét, ha tudja, hogy a gyerek nem tanul, el akar menni színésznek 14 évesen. A színészet az a legalja vándorszínész lét korban, amellett persze, hogy a nemzeti identitásnak és a büszkeségnek az alapját képezi, de mégiscsak együtt vannak kontrollálatlanul fiúk és lányok. Mégiscsak kikerülnek mindenféle kontroll alól. Mégiscsak az ülésnek valamiféle útja, ként gondolja el a tisztességes apa például a fiának a színész létét. Egészen egyszerűen az történt, hogy levette a kezét, különösen a vagyoni összeomlás után a fiúról az apa, hogy akkortól kezdődik valóban a mélyrepülés, a vándor évek, Petőfi idején a katonaság évei, és így tovább, amikor valóban szegényként lehetett, de ez egy maga vállalta bohémség is egyben, tegyük hozzá. Tulajdonképpen ez az a bohémség, amely megteremti az új művész identitást, azt a művész identitást, amelynek tulajdonképpen a Petőfi Sándort köszönhetjük. Ugye értik, Petrovicsnak hívták, semmi jele nincsen annak, hogy ő magyarította volna nevét. Jogilag kellett volna ugyanis, Dávidházi Pétertől tudjuk, hogy Toldi Ferenc végigjárt ezt a jogi procedúrát, amíg a Sédelből Toldivá válhatott. Petőfi úgy döntött, hogy innentől kezdve Petőfi, tehát jogi értelemben Magyarországon máig nincsen Petőfi nevű lakos, ugye? Holott család is átveszi később ezt a nevet. Ugye a Petőfi név az a Petrovicsnak a tükörfordítása különben, másrészt pedig valószínűleg a Vörösmarty Eger című művének egy szereplőjéről vette nevét. Ugye ott van egy Pető nevű szereplője az Egernek. Nagyon fontos a Vörösmarty szerepe majd Petőfi identitásában. Az apám mesterség és az enyém, vagy a Fölszedem a sátorfán című verse nagyon szépen mutatja, hogy mit gondoltak róla, mit mondtak a szülők, ismerősei, a szomszédok az elzüllött fiúról. Természetesen a Petőfi, mikor az anyagilag egy picit helyreállt, akkor magához veszi a szülőket, ugye a haláluk előtt Pesten laknak, egy fedél alatt laknak, kibékülnek. De volt egy időszak, amikor bizony tényleg a teljes szakításhoz jutottak el. Petőfi egy ízben azt mondta egy barátjának, hogy nem vagyok Petrovics, meghasonlottam apámmal, most már Petőfi Sándor vagyok, Petőfi vagyok. Ez egy nagyon fontos, kultikus, metaforikus pillanat Petőfi életében. Ez az a pillanat, amikor tényleg a művész művész, a bohém művész születik meg az ő életében köszönhetően természetesen annak a közegnek, amely Vörösmarty Mihályt körülveszi. Egyébként egyszer meg is verik Petőfit, ezt ő maga írja meg az úti jegyzetekben, az apját, a Korán István elhívja a szódra, és elmondja, mert elmondja, hogy a hülye gyerek, már bocsánat, hogy én baszfén vagyok, de hogy tényleg a hülye gyerek el akar menni vándorszínésznek, még egyszer 14 éves, 15 éves maximum. Apa elmegy, megveri Petőfi Sándort, amit ő meg is ír néhány évvel utána. A származás történet tehát a tanúság az az, hogy egy asszimilációs sor végén áll egy olyan identitás, amely a magyar identitássá válik, amely egy vállalt kulturális identitást lesz, amely mindannyiunk identitása, aki ezt a nyelvet beszéli, aki tudja, mit jelent az, hogy anyám tyúkja, mindenki tudja, hogy ezen esünk túl óvodába. Tudjuk, hogy a költő tud beszélni a tyúkkal, értik? Plusz szereti az anyukáját. Mindenki keresztül megy ezen, és ezt Petőfinek köszönhetjük. Annak, hogy ő fölvállaltan, magyarként apostrofálja, definiálja magát onnantól kezdve, holott teljesen szoros értelemben nem tekinthető magyarnak. A nemesek voltak magyarok, vagy Arany János. Petőfi Sándor etnikai értelemben nem tekinthető magyarnak. Kulturális értelemben tekinthető magyarnak. Ez az ő nagy forradalma egyéb iránt. A népköltőként apostrofált Petőfi, az első két kötete, az önálló kötete, ezt nem szokták tudni, nem a versek jelent meg először, hanem a Helyiség kalapácsa, amely hát egy szubverzív szöveg. Az azt jelenti, hogy bizony odavág a kortárs irodalomnak. Sokak szerint Vörösmartynak, a saját jótevőinek is odavág. Természetesen a feje nagy név, valószínűleg egy etevitéz, ugye a Vörösmarty alánfutásában szereplő fős összkapcsolódó jelzőkből kapja nevét, ami nagyjából úgy, hogy nagy avassa, nagy adárdája, mindene nagy, írja Vörösmarty. Hát ezt nyilván a fiatal és szemtelen Petőfi kihasználja, és feje nagynak nevezi el a saját hősét, majd pedig odaírja a mű alá, hogy hőskköltemény, érti? Hőskköltemény, egy faluba játszódó nevetséges kalamajka tulajdonképpen. Egy olyan korszakban, amikor a hőskköltemény az a nemzetről szól, amelynek nyilván Vergiliuszi alapjai vannak, Homéroszi alapjai vannak, amely nyilván a fenségeshez tartozik. Erről fogja magát, és egy kocsmai verekedésről, egy féltékenységről szóló műhöz odaír, hogy hőskölte. Meg is kapta magáét a kritikusoktól, kiátkozták tulajdonképpen már ezért a művér is. Mellesleg különben ugyanez a történet, mert az Iliásznak csak mondom, hogy az Iliászban is egy féltékenység indítja el a sort, itt is egy féltékenység indítja el a sort. Ez is egy kicsit ilyen pökhendi a mondogatás, a klasszikus erudíciónak, a klasszikus kultúrának Petőfi részéről. A versek kötet amennyiben érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy ez a népköltő megnyilvánulása. Ha megnézi valaki az első kiadást, azt látja, hogy a népköltemények azok ilyen csokrokba vannak szedve, cím nélkül. Azért van az, hogy az első sorra jelezzük ugye a Petőfi zsáner költeményeit, helyzetdalait. Valójában ilyen betétek igazából. Az az image, ami ebből a kötetből kialakul, ez nem a népköltőnek az image. Valójában Petőfi exotikumként tálalja a népköltészetet, exotikumként kezeli a népet, exotikumként, mert hogy izgalmas, meg is veszik Vaut Imre lapját, a testi divatlapot, miután Petőfi oda kerül, egyre többen veszik. Hát izgalmas, hogy valahonnan az Alföldről arról szól, hogy a kocsmárosné nem tudom belecsípni az orcájába, értik? Ilyen nincsen, hát az úri közönség egy viktoriánus korba, ez borzasztóan izgalmasnak találta, veszik is ezért a lapot. Az a helyzet, hogy bizonyos, most nem lekicsinyelni akarom természetesen, mert mindjárt visszatérek, hogy miért fontos Petőfi népiessége, de bizonyos értelemben azért a kezdetben bizony Petőfi egyfajta áruként kezeli a zsáner költészetet, vagy a népköltészetet. Semmiképpen nem abban az értelemben, ahogy majd Arany János, Erdély János nyomán, miszerint erre kell alapozni a nemzeti irodalmat. Arany János már így tekint a népköltészetre. Petőfi ezt még nem látja a maga korában, hanem ő berúgja az ajtót, kinyitja az irodalmat, azt mondja, hogy nem érdekel, hogy mit mondanak a műveltek, ez a Természet vadvirága című programverse, azt mondja, hogy a természet mondja meg nekem és a költeményemről, hogy mi az igaz, és amit eddig tanultunk, a tanultság az nem érdekes, a műértékét azt nem a klasszikus esztétikai norma fogja megmondani, hanem például a közönség, a barátok, úgy is hívták, hogy a pajtások, a pajtáskodás egy ilyen szitokszóvá vált a korban ennek következtében. A harmadik önálló kötete ugye János Vitéz volt. De most nincs időm kitérni, a János Vitéz már megpróbálkozik egy eposzi szerkezettel, mégpedig egy népies alapú eposzi szerkezettel. Gondolnak bele, hogy arról szól, hogy egy talált gyerek végül eljut a francia királyig, ugye? megmenti Európát, egyben lehetővé teszi a francia forradalmat, csak mondom, mert ha nem győzné le János Vitéz a törököt, akkor ugye nem lenne francia forradalma sem később. Petőfi ebben a szövegében tudatosan egy népi eposzt, népi alapú eposzt hoz létre, a második felében pedig egy tudatos romantikus eposzt hoz létre a szövegével. Na most a kortársak, hát nem szerették. Ahhoz képest, hogy mi kultikusan tiszteljük Petőfit, a korabeli kritikusok nem tisztelték. Mindennek elmondták, vad, dévaj, bandának nevezték, akik az irodalom szent egyházát szétrúgják, részegen dorbézolnak az irodalom szent egyházába, vagy ugye sátánhoz hasonlítják, aki a lólábát hagyja kint, aki a kémbűzt hozza föl a pokolból. Egész egyszerűen apokaliptikus képeket használnak Petőfivel kapcsolatban, ugyanis megijednek attól, hogy kinyitja az irodalmat. Kinyitja az irodalom nyelviségét, kinyitja, nem beszélt olyan szót, hogy hurka, ilyet nem használunk ám. Most már használunk, akkor nem használtunk, miközben azt írja, hogy az élet hurka, olyan hosszú legyen az életed, számítom, hurka szál. Tehát, hogy ezek egész egyszerűen káromkodásnak számítottak a 19. Az ízléstelenség csúcsának számítottak. Ma már számunkra nem azok, de ezt is Petőfinek köszönhetjük. Petőfi volt az, aki tulajdonképpen ezzel az irodalom nagyon szűk, elitariánus szemléletét kiszélesítette, és azt mondta, hogy mindenről lehet beszélni olyan nyelven, ami nem feltétlenül kimunkált és kiművelt, és olvashatják azok is, akik eddig nem olvasták. Innen van a forradalma irodalmi értelemben, innen van az, hogy valóban ő az irodalom anyanyelve ma már mindannyiunk számára. Na most persze Petőfi, mivel hát nem vitte végig ezt a nép költészetből építsünk, nem is tudta, hát meghalt, ugye? Nem így tervezte, de meghalt. Valójában ő a nép kifejezést konvertált a politikára. Ugye azért hoztam ezt a példát, hogy a népiességben inkább a német folk kifejezés élt a korban Erdély Jánosék számára. A nép az ősiséget, egyszerűséget, tisztaságot, ártatlanságot jelentette, az új forrást, ami megtermékenyíti az élettelen irodalmat. Petőfi ezzel nem elégedett meg, és ő a ugye franciák voltak mindannyian, ugye mondják, magukról jókaival együtt, és Vasfárv és a barátaival együtt, a francia forradalom szövegein, illetve francia forradalomról szóló szövegeken nőttek föl. Ők a peuple értelmében, tehát a francia, a nép, mint a politikai ágens, a politikai cselekvő, az új világ politikai cselekvőjeként kezdett a népre gondolni, és tulajdonképpen valóban, ha megnézzük a nagyon rövid időszakot, amit ő élt, gondolnak be, hogy 6 év alatt írta meg az egész életművét, a Kölcsei az 23-ban írta meg a himnuszt, és 29-ben adta ki. Tehát az egy. Tehát a vers, Petőfi regényt írt, eposzt írt, drámát írt, mindent írt, verseket írt. Ehhez képest van egy nagy váltás, amikor a zsánerképekről átáll a politikai költészet apokaliptikus nyelvére egyébként, ahol a népet tekinti egy olyan fajta cselekvőnek, akinek a segítségével új világot lehet teremteni. Ennek az új világnak a megteremtése az, amely Petőfi politikai költészetéhez kapcsolódik. Mellesleg szólván a Petőfi apokaliptikus képzetei azok azért elég egyszerű kép politikai elgondolást sugallnak. Hát vannak a rosszak, meg vannak a jók, nagy összecsapás, Armageddon, ha győznek a jók, minden jó lesz, ha bukik a jó, akkor minden rossz lesz. Most a forradalmár Petőfi kapcsán az a helyzet, hogy ezt is már így megszoktuk, hogy Petőfi ugye a forradalom költője. Az a helyzet, hogy nem a Petőfék csinálták a magyar a feudális átalakulást Magyarországon, ezt a történészek nagyon jól tudják. Maximum fölgyorsították azzal, hogy a hatalomban lévők, a parlamentben lévők féltek tőlük, ugyanis radikálisoknak tekintették őket, jakobinusoknak, azok is voltak. A jakobinus, az, hát most nem tudom, mihez hasonlíthatnám, talán a nagyon szélső balhoz, vagy a nagyon szélső jobbhoz, valami olyan radikalitáshoz lehetne kapcsolni, amely zűrzavarral jár, halállal jár, pusztulással jár. Hát a dicsőséges nagyurak az is. Az arról is szól. Ugye ez az a szöveg, amelynek azért nincs kézirata, mert elégették. Petőfi égette el. mert azt mondták neki, hogy figyelj, Sanyi, ez sok. Azért mégiscsak van egy Eötvös József, meg mit tudom én, Deák, stb. Ezeket is ki kéne végezni, hogyha nem állnak át hozzánk. És azt mondta, hogy hát néhány ember miatt nem teszünk kivételt, mondta Petőfi, de aztán végül elégette, de ugye meg, a Sükei Károly megegyezte, leírta, és ez jóval halála után jelent meg egyébként ez a szöveg, holott már ugye keringtek a másolatok róla. Nem volt benne a Petőfi képben az 1870-es években, ugyanúgy, ahogy az apostol sem, mert az apostol is egy terrorista szöveg. Az egy terrorista szöveg, amikor egy valaki tudja az igazságot, amire persze valami szakrális főhatalmazása van, majd pedig ezt az igazságot minden áron érvényesíteni fogja. Nem is ismerték az apostolt, nem is jelent meg, csak az 1870-es években. A Nemzeti Dal természetesen kevésbé radikális szöveg. Ez lesz a forradalom verse igazából, de azt gondolom, hogy ez is radikális szöveg, csak bújtatottan. Ugyanis azt mondja, hogy az a magyar, akinek ugye régen a kezéből kivették a kardot, nem az, akinek most van az a nemes, akinek régen kivették az a nép, ugye? Valójában ez is egy megosztó szöveg, csak már elfelejtjük azt a kontextust, amiben ez a megosztó jelleg megjelenik. Ezt csak példának hoztam ide, hogy az üzlet akkor is működött, tudják, nem mondta el a Nemzeti Dal lépcsőjén, csak ott nem mondta el, mindenütt elmondta. Jó üzlet volt, Valóth Imre, azóta így ünnepeljük a Nemzeti Dalt. Jó, a haláláról egy picit. Ugye említettem, hogy legendák keringenek róla állandóan. Ez egy nagyon kényes téma. Engem meggyőzött az akadémia álláspontja, illetve például Kovács László nagy tanulmánya arról, hogy már ugye a Bargozin történet ereje is hazugságon alapul. Ugye a Schwiegelnek ez a fényképe indította el tulajdonképpen az egészet, amikor ugye hazajött az orosz hadifogságból. Ez egészen egyszerűen egy szélhámosság. Petőfivel kapcsolatban ezek a szélhámosságok nagyon halála óta egyfolytában működtek Magyarországon. Ez volt az egyik legnagyobb mellesleg, ugye a Petőfi Társaság megvizsgálta, elvetette, csak aztán a 80-as években ugye újra elővették, és aztán újra megtalálták. Nem is az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy miért van ekkora indulat még mindig? Mit szeretnénk? Kérdeznem azoktól, akik hisznek Bargozinba. Azt szeretnénk, hogy senyvedjen kint valahol a hidegbe, vagy azt szeretnénk, hogy hősi halált halljon a csatában. Melyik a magasabb rendű? Szerintem ez egy olyan probléma, amely a hiedelem vizsgálatából, a kultusz vizsgálatából olyan társadalomtörténeti vagy szociálpszichológiai problémákat tud létrehozni, vagy megmutatni, amelyek máig feszítik a magyar társadalmat. Ugye ez a híres lelet ismerik. Mellesleg van egy olyan történet Petőfiről, hogy általában egy orvos, egy osztrák hadorvos a csata után levágta a fejét, majd preparálta, eltette, és utána mutogatják, azóta is van egy ilyen legenda, hogy az a Petőfinek a feje. Megnézték, nem Petőfinek a feje. Valamiért a magyar kultúrában és történetben a fejfixáció, az megvan, tudják, Kádár Jánosnak is ellopták a fejét, ez Bercsenyi feje óta így van, Tali Kálmán, ott tartott álltak Bercsenyi koponyáját az íróasztalán. Valamiért szeretjük a fejeket így zsugorítani és eltenni, és úgy tudom, hogy ennek a csontváznak, amit Bargozinból hoztak haza, ugye eltemették nem régen újra, fej nélkül, mert hogy valaki ellopta azt a koponyát, és elvitte magával. Köszönöm szépen a figyelmüket, megtisztelő figyelmet.
A teljes előadás és a további programok meghallgathatók a tudományünnep.hu oldalon. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.